Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 749. dicséret minden versének éneklésével. A 749. dicséret így kezdődik: Halld meg bűnös ember, Jézus szeret.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 16-tól a 34-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 16. részének 16. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szílászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szílász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szílász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Urunk, a te kegyelmedért, a te jóságodért, szeretetedért, amelyről az előbb énekelhettünk is, Jézus szeret, és hogy mi ebből a szeretetből és kegyelemből élve megtalálhatjuk az üdvösség útját, és nem kell elvesznünk, mert örök életet kínálsz nekünk, a bűneinket, amikor letesszük a keresztlábánál, teljes szabadulást nyerhetünk. arra kérünk, hogy most is hadd ragyogjon fel előttünk az evangélium, hadd tudjuk megnyitni előtted szívünket, és ne engedd, hogy a sátán elfordítson bennünket. Ne engedd, hogy fogva tartson, amikor a szabadulás lehetősége nyitva áll. Hadd hallgassuk nyitott szívvel és engedelmes lélekkel a te igédet. Erősíts meg hitünkben, hadd kerüljünk közelebb hozzád és egymáshoz. Hadd legyen a mai istentisztelet lelki áldássá számunkra. Szent lelkeddel világosíts meg az ige üzenetét, hogy elvihessük magunkkal, szívünkbe zárjuk a te beszédedet, és a te dicsőségedre élhessünk. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 741. dicséret első versét. A 741. dicséret első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával előbbi igénkben van megírva, közelebbről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 25. és 26. versében. Éjfél tájban Pál és Szílász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon Pál missziói útjairól kezdtünk egy sorozatot, és most már a második missziói útnak egy következő állomásához érkeztünk. Emlékszünk rá, akik itt voltunk az előző vasárnap, hogy Isten Pál apostolnak egy olyan jelzést adott, hogy ne arra menjenek, amerre tervezték, hanem éjjel látomásban egy macedón férfi szólt Pálhoz: jöjj át hozzánk Macedóniába, jöjj át Európába, és ennek az Istentől jövő hívásnak Pál engedve áthozta az evangéliumot a mi kontinensünkre is. Ott az első európai város, ahol az igét hirdették, Filippi volt, és az első keresztjén, aki befogadta a szívébe Jézust, egy bíboráros asszony Lídia volt, mert ott a folyóparton rendszeresen összegyűltek imádkozni az asszonyok, és Pál közöttük is hirdette az igét. Most pedig, ahogy hallottuk a történetből, Pál apostol az ő útitársával, szolgatársával, munkatársával együtt, Szílásszal együtt börtönbe került. Börtönbe kerültek azért, mert éppen a sátán fogságából szabadítottak ki egy jövendőmondó leánykát, pontosabban Jézus szabadította meg, de őket használta erre, és most ők úgy látszik, hogy nagy bajba kerültek, egy sötét zárkába, még a lábuk is kalodába lett szorítva, tehetetlenül kellett várniuk, hogy mi fog még történni velük. Nem tehettek semmit, meg se tudtak mozdulni, sajgott a hátuk a botütésektől, és ott ebben a reménytelen helyzetben ott sínylődtek, de mégis azt látjuk, hogy ők ezt nem büntetésként élték meg, hogy Isten most valamiért megbünteti őket, hanem hálát tudtak adni Istennek, magasztalták őt énekszóban. Még nem tudták, hogy mennyi ideig kell a börtönben lenniük, azt sem tudták, hogy Isten mikor fogja majd őket megszabadítani, és milyen módon, de egyet tudtak, hogyha ők most Isten követségében járnak, akkor Isten meg fogja őket tartani egészen addig, amíg be nem végzik a küldetésüket. És így nagyobb volt a szívükben az öröm és a hála annál, mint ami szenvedést és bizonytalanságot kellett volna átélniük. És ez a boldog reménység felcsendült az ajkukon, ott a börtön csendjében, istentiszteletté vált a börtöncella, templommá vált, ahol az Istent magasztaló énekek és imádságok hangzottak fel. Hát ilyenre csak az az ember képes, akinek élő kapcsolata van Jézussal, és ezért minden helyzetben meg tudja teremni a lélek gyümölcsét, a szeretetet, az örömet, a békességet, a türelmet, a hűséget. És ezt mi is kérhetjük egy-egy nehéz helyzetben, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet, békességet, reménnyel teli rád tekinteni, ahogy egy szép énekünkben szoktuk énekelni. És eszembe jut az év elején elhangzott ige is, az éves igénk, amit éppen a Filippi beli gyülekezetnek írt később Pál. Én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hát ez is egy olyan alkalom volt, amikor ezeket Pál megtanulta, hogy hogyan viselje azt, ami éppen nem a kénye kedve szerint történt ő vele. Pált és Szilászt sok mindentől meg tudták fosztani. Megfosztották ruhájuktól, jogaiktól, szabadságuktól, és börtönbe kerültek, fogságba, bezártságba. Semmi másuk nem maradt, csak az imádság és az ének. Ez viszont eljutott Istenhez, még a sötét börtön mélyéről is. Ahogy meghallotta Isten az imádságot még az oroszlánok verméből is, amikor Dánielt oda bedobták, vagy meghallotta a cethal vagy nagy hal gyomrából, amikor Jónás onnan imádkozott Istenhez, vagy amikor a halálos betegágyból Ezékiás király felsóhajtva imádkozott Istenhez. Meghallotta abból a mélységből, amiből a 130. Zsoltár írója imádkozik, a mélységből kiáltok hozzád, Istenem, hallgass meg szómat. Meghallotta Isten a tehetetlen bénaságból, és most arra Johnny Ericssonra gondolok, aki a vízbe ugrott fejest ugorva, és akkor nyakát törte, és abban a bénaságban, mozdulatlanságában Istenhez kiáltott, és ki tudták menteni, és bár egész életére ilyen mozgássérült maradt, eljutott oda, hogy egészen átadja az életét, a szívét az Úrnak, és az élete mégis bizonságtevő élet lehetett. Vagy hallottunk arról is, hogy most Magyarországra jött az a kéz és láb nélkül született ember, akinek a szíve mégis telve van reménységgel Isten felé, és tud örömmel bizonyságot tenni az Isten szeretetéről. És mindegyik ilyen mélyről jövő imádság arról szólt, hogy az ember már tehetetlen, de Isten felé még oda lehet fordulni a legnagyobb szükségben is. Vajon mi mit élünk át, amikor korlátozva van valamilyen lehetőségünk? Mi az, amiben azt érezzük, hogy nincsen szabadságunk? Miben érezzük azt, hogy korlátozva van az életünk? Egy betegség akadályoz meg abban, hogy a tervünket véghez vigyük? Vagy nincs elég pénzünk arra, hogy a vállalkozásunkat tovább folytassuk, fejlesszük, építsük? Vagy nincs elég időnk arra, hogy a munkánk mellett a családdal is törődjünk? Vagy megbénít minket a félelem és az aggódás, amikor valamilyen rossz hírt hallunk? Vagy valamilyen függőség tart minket a rabságban, amitől nem vagyunk képesek megszabadulni? Azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki valaha ne élte volna át, hogy korlátozva vannak a lehetőségei, hogy nincsen szabadsága. És most a héten fogjuk ünnepelni a népünk szabadságharcát, amikor oly mélységben élték át, hogy nincs szabadság, hogy egész szabadságharc következett, aminek az évfordulóját minden évben ünnepeljük. Mi hogyan fogadjuk, amikor valamilyen baj, nehézség, megpróbáltatás ér bennünket? Amikor összetorlódnak a tennivalóink? Amikor túlóráznunk kell? Vagy amikor olyan elvárással vannak felénk, amit mi magunktól meg sem tennénk, és mégis elvárják tőlünk? Hogyan fogadjuk azt, amikor életünk sima útja hirtelen göröngyössé válik? Bizony dühösek, indulatosak, ingerültek leszünk, és nem értjük, hogy miért szorít Isten minket korlátok közé, miért zár be ajtókat előttünk. Látjuk, hogy Pál és Szilász egészen másképpen viselkedett egy ilyen helyzetben. Rá tudták bízni magukat Istenre, és amikor már minden elcsendesedett bennük és körülöttük, elkezdtek imádkozni, és Istent magasztaló énekeket énekelni. A foglyok mindezt hallgatták, de nem csak a foglyok hallották, hanem eljutott ez az ima Istenhez, az ő fülébe is, ahhoz az Istenhez, aki kész arra, hogy válaszoljon a mi imádságainkra, akkor, amikor elérkezik ennek a megfelelő ideje. Az előbb felsorolt példákból is láthattuk, hogy Dánielt nem bántották az oroszlánok, Jónást kiköpte a hal, Ezékiás meggyógyult a halálos betegségéből, kapott még újabb esztendőket. Isten itt ebben a történetben azonnal válaszolt az imádságra, a Pálék imádságára, de tudjuk azt is, hogy nem minden esetben azonnal kapunk ezekre választ. Itt Filippiben most érkezett el az az idő, hogy Isten ne csak Pálékat mentse meg, hanem a többi foglyot is, sőt még a börtönőrt is, aki már éppen öngyilkos akart lenni. Bármi is legyen az, ami aggaszt bennünket, Isten hatalmasabb, és nincs olyan rabság, nincs olyan bűn és megkötözöttség, amiből ő ki ne tudna bennünket szabadítani. Ne essünk hát kétségbe, hanem hittel lássunk túl a körülményeken, lássuk azt a Jézust, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. És figyeljük most meg, hogy hogyan lépett Isten akkor abban a helyzetben. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Isten egy földrengést küldött. Ezúttal nem az ítélet földrengését, hanem a kegyelem földrengését. Nem pusztításra küldte, hanem életmentésre. És nem ez az első eset, amikor arról olvasunk, hogy az imádság hatására megmozdul a föld. Ilyen történt már akkor, amikor az első gyülekezet imádkozott az apostolokért. Ott azt olvassuk, hogy amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Isten nem maradt tétlen, ahol ő cselekvő módon megjelenik, ott láthatjuk azokat a változásokat, amelyeket az ő szerető hatalmával véghez visz. Megrendülnek az alapok, kinyílnak az ajtók, és lehullnak a bilincsek. Az első az, hogy megrendülnek az alapok. Mi gyakran azt tekintjük alapnak, hogy amiben belefogunk, annak sikerülnie kell. Az az alapállásunk, hogy nekünk jár a teljes szabadság, hogy véghez vigyük, amit elterveztünk. Alapállás az, hogy mi egészségesek kell, hogy legyünk. Alapállás az, hogy mindennek úgy kell működnie, ahogy szeretnénk. És mégis azt kell látnunk, hogy ezek az alapok nagyon ingatagok. Ugye én hiába bíztam önmagamban, hiába bíztam a tudásomban, az erőmben, az egészségemben, vagy bíztam a pénzemben, a törvényes rendben, a vezető emberekben, a barátaimban, vagy akár próbáltam építeni eszmékre, filozófiákra, elgondolásokra, és ezek az alapok mind meg tudnak rendülni. Hát akkor hogy van ez? Mi az, ami biztos? Mi az, ami nem rendül meg, ami mindig a helyén van? A híres ókori görög tudós Archimédesz mondta, hogy adjatok egy fix pontot, és kifordítom sarkaiból a világot. Hát ha lenne is egy ilyen óriási feszítővas, amivel a földgolyót ki lehetne mozdítani a pályájáról, mégsem lehetne használni, mert nem lenne mire támaszkodnia. De jelképesen is érthetjük ezt a mondatot, hogy nincs ilyen fix pont ebben a világban, nincs olyan biztos pont, amire támaszkodhatunk, amikor a kétségbeesés, a bizonytalanság mocsarába elkezdünk süllyedni. Magunkat nem tudjuk onnan kihúzni, a többi emberre nem számíthatunk, mert ők ugyanúgy süllyednek. Hol van hát az a biztos pont, ami megtart, ami nem rendül meg? Isten igéje tud ilyen biztos pontról. A Timóteusnak írt második levélben olvassuk, az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Maga Isten ez a biztos pont, és aki ő rá támaszkodik, az nem rendül meg soha. Ahogy egy szép ének mondja, ki az Úrban bízott, nem csalódott még, első lennék én, ha szégyent vallanék, nem, te nem hagysz cserben, örökkő szirtem, megrendülhet ég, föld, a te igéd nem. Azután abban is látjuk Isten cselekvését, hogy megnyílnak az ajtók. Amit emberek zártak be, Isten azt ki tudja nyitni. Amit pedig maga Isten zárt be, azt csak is ő tudja kinyitni. Gondoljunk a bárka ajtajára. Amikor Isten azt bezárta, akkor már senki nem mehetett be oda, de a bentlévők is csak akkor tudtak már kijönni a bárkából, amikor maga Isten nyitotta ki nekik. Mi is sokszor találkozunk az életben bezárt ajtókkal. Amikor egyszer csak azt látjuk, hogy én ezen az ajtón átmennék, de zárva van. Nem vettek fel abba az iskolába, ahova jelentkeztünk, vagy éppen a gyermekünket, unokánkat nem vették fel oda. Bezárult egy ajtó. Jelentkeztünk egy állásinterjúra, és elutasítottak minket. Az ajtó zárva van. Vagy telefonon kellett valamint elintéznünk, de már egy fél órán keresztül mindig csak azt mondta be a készülék, hogy várjunk az ügyintéző jelentkezésére. Azt hiszem, hogy ismerős ez mindenkinek. Rá kell jönnünk arra, hogy mennyire nem természetes az, amikor egy ajtó megnyílik előttünk. Meg kell látnunk, hogy vannak olyan ajtók, amelyeket csak Isten nyithat meg előttünk, amikor ő azt jónak látja. És mindannyian szeretnénk, hogyha mennyország ajtaja nyitva lenne előttünk, amikor oda beszeretnénk lépni. De előbb nekünk kell egy ajtót kinyitnunk. Amikor Jézus be akar lépni az életünkbe, először ő egy zárt ajtót talál nálunk. Ő akkor elkezd zörgetni és bebocsátást kér. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. És aki Jézus zörgetésére megnyitja a szíve ajtaját, azelőtt ő is kinyitja a kegyelem ajtaját, a menny kapuját, ahogyan ígérte, hogy zörgessetek, és megnyitatik nektek. És a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében ezt üzeni Jézus a filadelfiai gyülekezet hívő tagjainak. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Annak nyitva áll az ajtó, aki megtartja az Isten igéjét, aki nem tagadja meg a Jézus nevét. És az ellenkezője is igaz, ha nem tartjuk meg az ő igéjét, ha elutasítjuk őt, akkor örökre bezárulhat előttünk a kegyelem ajtaja, és az zörgetésünkre is azt a választ kapjuk, távozzatok, nem ismerlek titeket. De most még a kegyelem ideje van, és ne várjuk meg, míg az ajtók záródnak, ismerjük ezt a hangos bemondó hangját, és olyankor már nem mi rendelkezünk, hanem más rendelkezik az ajtókkal. Most még nyitva áll előttünk az ajtó. Azután a harmadik, amit így az Isten cselekvéséből láthatunk, hogy lehullanak a bilincsek. Mekkora nagy öröm, amikor valami tehertől, bilincstől megszabadulhatunk. Csak néhány hétköznapi példát hadd említsek. Milyen öröm volt, amikor levehettük a maszkot, és már azt éreztük, hogy a járvány elmúlóban van, és Isten ilyen módon is egy tehertől megszabadít minket. Vagy abba hagyhattunk egy gyógyszer szedését, ami olyan kényszer, vagy olyan helyzet volt, hogy attól függött az életünk. Vagy le tudtunk adni egy határidős munkát, és már nem szorított minket az az idő, hogy akkorra kell végezni, és felszabadultunk arra, hogy mást is tehessünk. És ezek mind olyan egyszerű kis mindennapi örömök. Jézus pedig olyan szabadító, aki még a legnagyobb bilincsektől, legnagyobb terhektől is szabadulást tud adni, a bűnterhétől, a megkötözöttségek rabságából, méghozzá úgy, hogy akiket ő megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. Egy alkoholista, amikor átélte a Jézus szabadítását, elmondta, hogy tökéletesen megszabadult az alkoholfüggőség rabságából. Mert nem csak arra kapott erőt, hogy amikor látja az italos üveget, hogy akkor ellen tudjon állni, hanem arra is, hogy nem is érzett már vágyat arra, hogy innia kell, hogy megkívánja az italt. Isten még a vágyat is ki tudta venni a szívéből. Teljes szabadulás adott. Nem kívánta a mámort, azt az állapotot, amit az ital jelentett számára, mert a bilincs egészen lehullott róla. És Jézus nekünk is teljes szabadságot ad. Ha eddig hazugságban, képmutatásban éltünk, akkor levehetjük ezt az álarcot, felszabadulunk arra, hogy az igazat mondjuk, és nem kell gondolkoznunk azon, hogy milyen szerepben is voltunk eddig. Vagy ha rossz a lelkiismeretünk, mert újra visszaestünk abba a bűnbe, amit már egyszer megbántunk, akkor oda mehetünk ismét Jézus Krisztushoz. Ott a keresztnél letehetjük ezt a bűnünket, kérhetjük az ő bocsánatát, és ő a lelkiismeretünk terhét is le tudja venni rólunk. Minden bilincstől és minden tehertől meg tud szabadítani. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik terheket hordoztok, én megnyugvást adok nektek. Pálról minden bilincs lehullott, ő testileg és lelkileg is szabad volt. A lelki szabadságát abban látjuk, hogy már nem önmagára figyelt, hanem azokra, akik körülötte voltak. Észrevette azt is, amikor a börtönőr öngyilkos akart lenni, és azonnal rászólt, vigyázz, kárt ne tégy magadban. Szabad volt arra, hogy fel tudja mutatni az üdvösség útját. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind a te házad népe. Pedig ő a börtönőrtől nem egy kedves bánásmódot kapott. De szabad volt arra, hogy ne haragudjon arra, aki kalodába zárta a lábát, hanem a legjobbat, az örök élet lehetőségét mutassa fel számára. És így tesz Isten minket is szabaddá arra, hogy imádkozzunk egymásért, hogy megmutassuk minél több embernek az Istenhez vedető utat. És hadd foglaljam össze, azt kívánom, hogy végezz el az Úr mindannyiunk szívében, hogy a nehéz körülmények között is tudjunk hálát adni és őt magasztalni. Engedjük, hogy a rossz alapok megrendüljenek, és mi a biztos alapra, Jézusra építsük az életünket. Nyissuk meg előtte a szívünk ajtaját, hogy vele egykor mi is beléphessünk a mennyország nyitott kapuján. És adjunk hálát azért, hogy bűneink terhét, bilincsét leveszi rólunk, és innentől kezdve felszabadult lélekkel munkálkodjunk mások üdvösségén. Már nem akarom halmozni az új énekek megtanulását, ezért nem az énekrendbe illesztettem be ezt az utolsó gondolatot, az új énekeskönyv 748. énekét, hanem itt olvasom fel. Bűneid átkos börtöne alján folyt a sötétség, kínoz a csend, rég bitorolja szíved a sátán, s halni szeretnél már odalent. Nyílik az ajtó, zengnek a fények, ó, ne aludj már, hajnalodik. Hű, urad, itt van, add neki lényed, Jézus a bűntől megszabadít. Zúgjon a szél hát, szálljon a lélek, szóljon az ének, zengjen a szív, győz ma az Úr, és győz ma az élet, jöjj te is, élted Krisztus a hív. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 388. dicséret 4. versét énekeljük. A 388. dicséret 4. versét, én rút fogságban voltam, te megszabadítál. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy a mi szívünk sokszor nem volt ilyen hálás a te kegyelmedért, a te szeretetedért, hanem elégedetlenkedtünk, zúgolottunk a sorsunk ellen, nem értettük, amikor szenvedni, sírni hagytál, vagy amikor a mi úgy vélt szabadságunkat korlátoztad, mert nevelni akartál, tanítani akartál, hogy egyre jobban hozzád kötődjünk, és abban a szabadságban élhessük az életünket, amit te adsz és te nyújtasz számunkra. Légy áldott, hogy a rossz és ingatag alapokat a mi életünkben is kész vagy megrendíteni és összedönteni, ami hiába valóság, hogy örökkivalót és maradandót építhessünk. Légy áldott, hogy azokat az ajtókat nyitott ki előttünk, amelyek a javunkat szolgálják, és bezárod azt, amit mi ugyan jónak gondoltunk volna, de te mégis látod, hogy ott a vesztünkbe rohannánk. Légy áldott azért, hogy a bűneink bilincsétől, terhétől megszabadítasz bennünket. Hadd lássuk meg mindazt, ami fogba tart, és hogy kiáltsunk a szabadulásért, és hadd lássuk meg, hogy egymásért is ugyanígy felelősek vagyunk, hogy megmutassuk az üdvösség, az örök élet útját. Hallottuk a tegnapi eseményt, a tömeges karambolt, ahol sokaknak a járműve ment tönkre, de volt, aki még meg is halt ennek következtében. És elég volt egy porfelhő, amely eltakarta a látást, és már is mekkora tragédia származik ebből. Urunk, mi valóban tőled függünk, és nem a magunk bölcsessége és látása az, ami előre visz. Hadd lássunk téged akkor is, amikor a lelki szemünket eltakarná valami. Hadd tudjunk benned bízni. És most imádkozunk azokért, akik bajba kerültek, akiknek segítségre és arra van szükségük, hogy nálad megnyugvást találjanak. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a nyomorúságban lévőkért. Add, Urunk, hogy javukra váljon ez az idő, amit a nyomorúságban, bajban kell elszenvedniük. És add, hogy eljussanak ők is oda, hogy megteljék a szívük hálával mindazért, amit ezen keresztül is elvégeztél az ő életükben. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, a vigasztalásra vágyódókért. Hadd töltse be a te lelked vigasztalása mindazok szívét, akiknek most ott van a hiány szerettük elvesztése miatt. És amikor a héten lesz az ünnepünk, és emlékezünk azokra, akik a szabadságért még életüket is áldozták, akkor hadd lássuk meg azt is, Urunk, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja az ő barátaiért. És a te példádat hadd lássuk, Jézus Krisztus, aki azért engedted, hogy megkötözzenek és fogságba ejtsenek téged, hogy minket megszabadíts az örök életre. Áld meg ennek a gyülekezetnek kicsinyeit, nagyjait, add, hogy mindannyian egy szívvel, lélekkel áldjuk és magasztaljuk a te hűségedet, a te szeretetedet, irgalmadat, és legyen a szívünk egészen a tied. Amen. Együtt vigyük csendben imádságunkat az Úr elé. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor lesz a gyermekisten tiszteleten szolgálók felkészítő alkalma. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra, csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, utána 7 órakor kóruspróba, majd pedig 8:30-től ima közösség. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, és péntek este 8 órakor a férfi kör alkalma. Hirdetem, hogy egy hét múlva kezdődik az evangelizációs hét, tehát hétfőz egy hétre, és akkor majd esténként 6 órai kezdettel a gyülekezeti termünkben lesznek evangelizációs alkalmak. Ezt még a jövő vasárnap hirdetni fogjuk. Hirdetem azt is, hogy a nyári táborok alkalma az egyházközségi honlapunkon megtalálható, és levélben is már közzétettük ezt a testvéreknek, akinek nincs ilyen internet lehetősége is, és valamelyikre jelentkezni szeretne, akkor szóban keressen meg minket, és akkor adunk tájékoztatást. Hirdetem még azt is, hogy a temetői sírhelyek ára változott, erről a presbitérium döntött így, hogy már hosszú éveken keresztül ugyanaz az volt a sírhelyek ára, ez most változott, erről lehet érdeklődni a lelkészhivatalban. Iratterjesztésünket is nagy szeretettel ajánlom a testvéreknek, éljünk ennek a lehetőségével, bibliák, énekeskönyvek, áhítatos könyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kapható az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 796. ének lesz, annak mind a 4 versét énekeljük. A 796. dicséret így kezdődik, már keresztem, vára vettem, és érted, mindent elhagyok. semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.